Tudjátok, hogy az őszélyasszony sereptában akkor kapott olajat, amikor volt üres korsó. És azt gondolom, így van az Isten jelenlétével is, hogy nem tele korsóra van szüksége az Úrnak, hanem üres korsókra. Tehát nem úgy kérni az Úrhoz, hú, én tele vagyok, hú, minden szuper, nekem nincs szükségem semmire, hanem éppen egy szomjas szív kell hozzá, és az Úr akkor mindél inkább el van készítve ez az üres szív, megüresített szív az Úr előtt, olyan mértékben tudja az Úr az ő kegyelmét, kenetét, szeretetét, áldását úgy kiárasztani mi szívünkre. Folytatni fogjuk a Dávid és Saul királyságának a tanulmányozását. A mostani témánk a felkenetéstől Endórig. Ez a cím ennek a mai üzenetnek. És majd, ha jól tudja megsejtés érünk, akkor folytatni fogjuk a Dávid felkenetésével és felemelkedésével, mint témával. Szeretném, ha tudnánk igét olvasni, amihez majd megint kérek segítséget. Olvasni fogjuk az 1 Sámuel 11. részt, a 13. részt, és majd a 15. részt. Ezeket a részeket olvassuk. Pozsonyi Peti már úgyis gyakorlat, kérem, hogy gyere, segíts nekem. Imit is kérem, majd ti anyimit, hogy segíts. Peti, kérlek, a 11. fejezetet olvast el. Imi, kérlek, hogy a 13. fejezetet olvasd el. És akkor Márti, te meg gyere, kérlek, és a 15-ös fejezetet olvasd el, és mi pedig a Bibliáinkban a helyünkön kérlek, hogy kövessétek, maradjatok ülve és kövessétek a szemétekkel, ha nincs Bibliád, akkor a melletted ülével közösködjetek és nézzétek együtt az Isten igét. Jobb olvasni és a szemetekkel követni, több minden megmarad az igéből, hogyha követitek a szemetekkel is.
1 Sámuel 11. rész. Fölvonult az Amóni Náhás, és tábort ütött Jábés Giláddal szemben. De Jábés polgárai ezt mondták Náhásnak: kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. Az Amóni Náhás azonban ezt felelte nekik: csak akkor kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom minnyájatoknak a jobb szemét, és ezzel gyalázatot hozhatok egész Izraelre. De Jábés vénei ezt mondták neki: engedj nekünk 7 nap haladékot, hadd küldjünk követeket Izrael egész területére, és ha senki sem jön segítségünkre, akkor megadjuk magunkat neked. Így érkeztek meg a követek Saul Gibeájába is, és elmondták a történteket a nép füle hallatára. Akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni. Saul pedig éppen a mezőről jött ökrei után. Saul megkérdezte: mi történt a néppel, hogy így sír? És elbeszélték neki Jábés polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta az Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta 2 jármos ökrét, földarabolta azokat, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel: így fognak bánni annak az ökrével is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Ekkor az Úr rettegésbe ejtette a népet, és az egy emberként kivonult. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000, a júdabeliek pedig 30 000 voltak. Akkor ezt mondták a követeknek, akik hozzájuk érkeztek: mondjátok meg a Jábés gileádiaknak, megszabadultok holnap, amikor már forrón tűz a nap. A követek elmentek, megvitték a hírt Jábés Gileád polgárainak, azok pedig megörültek. Majd ezt üzenték Náhásnak Jábés polgárai: holnap megadjuk magunkat nektek, és azt tehetitek velünk, amit jónak láttok. Másnap 3 seregre osztotta Saul a hadinépet, és a reggeli őrváltás idején betörtek a táborba, és vágták az ammóniakat, amíg csak a nap forrón tűzött. A megmaradtak pedig úgy szétszórodtak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Akkor ezt mondta a nép Sámuelnek: ki mondta azt, hogy nem lesz Saul a királyunk? Adjátok ide azokat az embereket, hogy megöljük őket. De Saul ezt felelte: senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert szabadulást szerzett ma az Úr Izraelnek. Sámuel pedig ezt mondta a népnek: gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. És az egész nép elment Gilgálba, és királlyá választották ott Sault az Úr előtt Gilgálban. Azután békeáldozatot mutattak be az Úr előtt, és nagyon örvendezett ott Saul Izrael minden férfiával együtt.
13. fejezet. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendeibe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban és Bétel hegyvidékén, 1000 Jódnátánnal volt a benyamini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jónátán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva: hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bétáventől keletre. Amikor látták az izraelilek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. A héberek átkeltek a Jordánon, Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép riadtan sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, a Sámuel által meghatározott ideig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul: hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel ezt mondta: mit tettél? Saul így felelt: amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Ezután elindult Sámuel, és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mint egy 600 embert. Saul és fia Jónátán, meg a velük lévő nép a benyámini Gibeában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából 3 portyázó csapat. Az egyik csapat Ofrá irányába, Suál földje felé tartott, a másik csapat Béthóron felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Cebóim völgyén át a pusztáig terjedt. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak: ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát. Ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítsék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat, ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jónátánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának, Jónátánnak. A filiszteusok őrse pedig már a mikmászi hágóig nyomult előre.
Tizenötödik rész. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak: engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura: számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálékot, és írts ki mindent, amie van. Ne kímélt, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket, a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és megszemlélte Telaimban 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Amálék városáig hatolt Saul, lesbe állt a folyó völgyében. De a kénieknek ezt üzente Saul: menjetek el innen, távozzatok el az amálékiak közül, hogy titeket is ki ne írtsanak velük, együtt, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálékiak közül. Saul pedig vágta Amálékot Havilától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másodállésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarta kiírtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal. De ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Aztán megfordult, továbbment, és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Sámuel azonban megkérdezte. Akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte. Az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek az Úrnak áldozza. De a többit kiirtottuk. Ekkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott nekem ma él az Úr. Saul így felelt. Beszélj. Sámuel ezt mondta. Milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, Izrael királyává kent téged az Úr. Aztán ezzel a megbízással küldött utadra az Úr. Menj, és írd ki a vétkes amálékiakat, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük. Mert miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak, és miért követél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek, hiszen hallgattam az Úr szavára, és eljártam abban a megbízásban, amiért elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát, az amálékiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhokat és marhák javát, és feláldozta Istenednek az Úrnak Gilgálban. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ír az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel Izrael királya. Saul így felelt Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsáss meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel ezt mondta Saulnak, nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült. De Saul megragadta a köpenye szírét, úgyhogy leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel. Így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem emberül, hogy megbánjon valamit. Ő pedig ezt mondta, vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népen vénei, és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Aztán ezt mondta Sámuel, hozzátok elém Agágot, Amálék királyát. Agág odament hozzá bilincsbe verve, és azt gondolta Agág, biztosan nem a keserű halál vár rám. De Sámuel így szólt, ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a kardod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között. És felkoncolta Sámuel Agágot az Úr előtt Gilgálban. Ezután elment Sámuel Rámába, Saul pedig hazament Saul Gibeájába. Sámuel nem is látta többé Sault holt a napjáig, de bánkódott Sámuel Saul miatt, mivel megbánta az Úr, hogy Sault Izrael királyává tette.
Hát a figyeltetek önmagában megdöbbentő igék ezek, sok szempontból azok. Az elmúlt alkalommal néztük, hogy hogyan kért Izrael királyt, és hogyan teljesítette Isten az ő kérésüket, milyen figyelmeztetéseket kaptak Sámuelen keresztül is a nép, hogy ő akar az ő királyuk lenni. Figyeltünk Sámuel életére, példájára, életpéldájára, és még egy kicsit belenéztünk abba, hogy gyermekei milyenek voltak. Erre még majd egy picit mindjárt visszatérünk. Azt látjátok, hogy a 11. fejezetben, amit olvastunk, volt egy csata, a Jábés-giládi csata, amelyben Saul kiválóan vizsgázik. Gondoljatok bele, hogy föl van kenve királyá, hazamegy, néhány ember vele tart, a többiek még nem nagyon fogadják el, ajándékot sem víznek neki, azt mondja a Biblia, hogy Saul úgy tett, mintha nem is látta volna ezt a dolgot, persze ott működött benne. De ment haza dolgozni. Tehát nem királyként viselkedett, nem uralkodott a nép felett, ekkor még gyakorlatilag nem foglalta el a hivatalát. Hogy mennyi idő telhetett el, évek telhettek el valószínűleg ebben az állapotban. Tehát nem egy-két nap, vagy egy-két hónap éppen beszélgetünk hát erről, de valószínűleg évek, hosszú évek teltek el addig, amíg ebben az állapotban Saul fölkent királyként, szántott, vetett, aratott, tette a dolgát. Gyermekek születtek, valószínűleg megházasodott időközben, az ifjúból férfivá érett, és családja volt, és akkor jön ez a fordulat, amikor is hallja, hogy milyen gonoszságot tervez Náhás. Rászáll Isten szelleme, betölti az úr tüze, és nagyon helyes módon ugye széjjel küldi ezeket az ökröket, és hadba hívja Izrael népét. A Biblia azt mondja, hogy Izrael népe pedig rettegés támasztott az úr, mindenki megijedt, mi elmentek Saulhoz, hogy összegyülekezzenek, és megvívják a csatát. Látjuk, hogy Isten hatalmas és fényes győzelmet adott nekik, és Isten szellemének kenete alatt Saul egy teljesen más ember volt. Tehát az a fiatal ember, aki elbújt a csomagok között, aki haza akart már menni, pedig meg se találta a szamarakat, aki nem is ismerte Sámuelt, nem is nagyon foglalkozott ez az egész vallás dologgal, meg az Isten dologgal, meg az áldozás dologgal, neki megvolt a maga kis élete, élte a maga kis életét, ez az ember Isten szellemének kenete alatt teljesen jól vizsgázik. Olyan módon megáldja őt Isten, nagy győzelmet arat, és az egész nép előtt bizonyságot kap, Isten bizonyságát kap, adja annak, hogy Saullal van. És lássátok meg Saulnak a szívét Isten kenete alatt, amikor meg akarják ölni azokat, akik nem fogadták el az ő királyságát, azt mondja Saul, örömünnepnapja van. Nincs itt az élenek, hogy vérengzők legyünk, és bárkit megöljünk. Milyen nemes szív? Később nem ilyennek látjuk, már Dáviddal kapcsolatosan, viszont Dávidat ilyennek látjuk, Saullal kapcsolatosan. Majd ezt majd megnézzük később. Tehát látjátok, hogy Saul az Isten szellemékor betöltötte, és Istenre figyelt, Istenre engedelmeskedett, szinte nem lehet ráismerni. Teljesen más ember, teljesen másképpen reagál, viselkedik, mint a természetes embere szerint, a régi természete szerint, Isten szellemétől nem átjár természete szerint. Teljesen másképpen viselkedik, mint ahogy született, mint ahogy élt évekig, évtizedekig Isten szellemének kenete alatt. Fantasztikus dolog. Ugye meg is erősítik aztán a királyságban, és gyakorlatilag Saulnak a királysága ekkor kezdődik igazán, ekkor lép valójában a természetes szinten és látható módon hivatalba. Ekkor kezd uralkodni Izraelben. Aztán a 13. fejezetet, ha olvassuk, és visszaemlékezünk arra, amikor Sámuel beszélt vele a fölkenetésekor, azt mondta neki, hogy ha mindezek a jelek beteljesednek rajtad, akkor tedd meg, ami a kezed ügyébe kerül, és vár rám Gilgában 7 napot, és én oda megyek hozzád. Tudni kell, hogy Sámuelnek 4 hely volt, ahol a bíráskodását folytatta, egyik Bétel, Bételről talán emlékeztek rá, már beszéltünk Ábrahám, Izsák és Jákob életére nézve, Bétel az úr háza. Tehát volt egyik Bétel, a másik Micpá volt, a harmadik Gilgá volt, és a 4. hely pedig az otthona volt Ráma mellett. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Sámuel évente meglátogatta ezeket a helyeket, ott áldozatokat mutatott be az úrnak, bíráskodott, hirdette az Istennek az igét, Isten üzenetét, proféciákat mondott, és végezte az ő szolgálatát, papi szolgálatát is. És azt is látjuk, hogy mindig visszament Rámába, az ő otthonába. foglalkozni a családjával, gyerekeivel, feleségével. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a Sámuel egy családszerető ember volt. Jólak látja a Biblia, hogy megírja azt, hogy ő mindig hazament azonban a családjához, és gyakorlatilag hosszabb időt azért ott töltött Ráma mellett, és ott végezte az ő szolgálatát, és ott bíráskodott. Ezzel együtt ugye azt láttuk, hogy a gyermekei nem követték az ő hitét, hanem nyerességre, hamis nyerességvágyra adták a szívüket, és ugye elferdítették az Isten igazságát, amit rossz hallott a nép. Nos, tehát azt mondja neki Sámuel, hogy figyelj ide, Saul, amikor valami történik, valami váratlan történik, amikor neked az Istentől való felhatalmazásoddal élni kell, akkor körülbelül nekem 7 nap kell ahhoz, hogy Gilgálba érjek, mert hát évente megtette ez az utat, tudta, hogy Rámából hány nap alatt él oda, biztonsággal, hogy aztán segítségül hívják az urat. Tehát tudta Sámuel, bárhol van itt az országban, akkor körülbelül ez a 7 nap elegendő neki ahhoz, hogy elmenjen, csatlakozzon az Izrael népéhez, a királyhoz, és mint proféta, és mint pap, képviselje az Isten akaratát. Hogy az Isten népét az Isten vezesse azokban a csatákban. Így van? Tehát nem valami újdonságról volt itt szó. Sámuel mondta neki, amikor megerősíti Isten a te királyságodat, tud, hogy bármi, ami a kezelügyébe kerül, tedd meg, de várj rám 7 napon keresztül Gilgálban, és aztán megkérdezzük az urat. Áldozunk az úrnak, az úr nevét hívjuk segítségül, és amit az úr mond, azonképpen fogunk cselekedni. És azt látjátok, hogy Saul a következő esetben, amikor a filiszteusok hatalmas sereggel vonulnak föl, egyébként sokszoros túlerő van ahhoz képest, amennyi ember van ugye Saul mellett, tehát amin 30-szoros túlerő volt, tehát elég nagy sereg volt, meg is rettentek. És Saul emlékezett rá, hogy mit mondott neki Sámuel, hogy várj rám 7 napig. És amikor megérkezem, segítségül az úr nevét, megkérdezzük az urat, és azt fogjuk cselekedni, amit Isten fog mondani. 7 napig várt Saul, a nép azonban megfutott tőle, többen hazamentek. Elhagyták. Gondolja Saul, hát így is kevesen voltunk, így is 30-szoros a túlerő, ezek elmennek tőlem. Sámuel megkésik, nem jön. Ezért azt mondja az Isten igéje, amikor válaszol Sámuelnek, hogy összeszedtem magam, összeszedtem az erőmet, és én bemutattam az áldozatot. Probléma csak az volt, hogy törvény szerint neki nem volt erre joga. Nem volt felhatalmazása szellemben, hogy ezt megcselekedje, és nem az Isten szerint volt, nem az Isten akarata szerint volt, a dolgot cselekedte. És amint bevégezte az áldozat bemutatását, meg is jelent Sámuel, és mondja neki, hogy mit tettél. Hát, már nem győztelek várni, és úgy gondoltam, hogy valamit csinálni kell, itt már jön a sereg, az ellenség, toporok, a többiek meg hazamennek már itt tőlem, és bajban vagyok. Milyen érdekes kép Saulról. Megjelenik a régi természetéből való kisebbségérzet és félelem. Az emberi természetére jellemző félelem és az ember alapvető természetére jellemző félelem megjelenik Saul életében, és a félelem, mint tanácsadó hatására vétkezik az Úr ellen. Nem tudta megvárni, amíg az Isten válaszol neki abban a kérdésben, amiben szüksége volt tanácsra. Pedig, gondoljatok bele, talán 2-3 óra hossza volt az, ami elválasztotta őt attól, hogy Isten kijelentését adja, bár emberi szempontból ez egy örökkivalóságnak tűnt. Mert ő nem tudta, hogy mennyi időt kell még eltelteni. Azt tudta, hogy 7 nap. És hogy ő úgy gondolta, hogy már letelt a 7 nap, akkor megtette, amire nem volt felhatalmazása. A türelmetlenség, majd én kezembe veszem a dolgokat, hozzáállás, lelkület, pusztulásba viszi az embert. A romlásba viszi az ember életét. Vigyázz, soha ne hozz döntést a félelem motivációjára. Soha ne hozz döntést a körülmények nyomása alatt. Amíg az Isten nem válaszol neked, ha te Isten gyermeke vagy, addig nem is kell meghoznod a döntést. Nem kell úgy érezned, hogy neked most mindenképpen valahol menni kell, valamit csinálni kell, mert hát már mindenki elvárja tőled, meg hát ez határidő, letelik a határidő. Na és az Úr nem tudja, hogy letelik a határidő? Tudja vagy nem tudja? Tudja. Tudja az, hogy le fog telni a határidő? Az Úr nem süket. Amen. Nem süket az Úr. Nem lett rövid a keze, hogy meg ne segítsen. Nem lett süket a füle, hogy meg ne hallgasson. Ami elválaszt bennünket a mi Istenünktől, egyedül a bűn, a mi bűneink. A mi bűneink, ugye, nem általánosan a bűn, hanem a személyesen az életünkben lévő bűnök. Tehát Saul itt elkövet egy óriási hibát, és egy óriási elvéti az utat, elvéti az irányt, a maga kezébe veszi az életének az irányítását. Végzetes dolog. Lehet az életedben vannak kérdések. Lehet, hogy az életedben szükséged van Isten válaszára. És ha te Isten gyermeke vagy, akkor hallod az Úrnak a hangját. Meg van írva, akik az Isten gyermekei, azokat az Isten vezeti. És hallják az ő hangját. A pásztornak a nyájában lévő juhok ismerik a pásztor hangját. És mindinkább ott vagy az Úr nyájában, annál jobban megismered az ő hangját. Megérted az ő vezetését. Megérted, amikor szól az igében, a körülmények által, szól prófétai szóban, szól bölcs tanácsolás által az életedhez. Megérted a szavát. Mert ne feledd el, hogy Saulnak nem csak arról volt szó, hogy most vártod, hogy valami hangot halljon. Isten szólt hozzá a prófétán keresztül. Egy. Isten szólt hozzá az igén keresztül. Mert az Isten igébe ki volt jelentve, hogy az áldozattal kapcsolatban mi a rendje az Isten igének. Mit rendelt el az élő Isten Mózes törvényében. Tehát nem arról volt szó, hogy ő nem kapott üzenetet. Hogy hozzá nem szólt az Isten. Hozzá szólt az Isten, csak úgy gondolta, hogy amit az Isten mondott, az abban a helyzetben nem elegendő. Ahhoz még valamiben hozzá kell segíteni. Valamit hozzá kell tenni. Valamit előre kéne vinni abból. És az adjon az Úr egy őszinte Isten félelmet az életünkbe, hogy ne lépjünk dolgokban a saját elgondolásunk szerint. És még a szükségek sem kell, hogy az életünket rákényszerítsék emberi döntések meghozatalára. Mert az Úr ismeri a szükségeinket is. Tehát azt mondtam, hogy Sámuel ugye egy nagyon komoly hívő ember volt, istenfél ember volt, ezt a példát adta a családjának, szerette a családját, a gyerekeit, ezt látjuk a Bibliában, és ez egy helyes hozzáállás, és mégsem követték a gyerekei a hitüket, a hitét. És nézzétek meg a 14. részhez, amit nem olvastunk el, lapozunk, picikét beletekintünk Saul fiának az életébe, úgy hívják Jonatán. Tehát gondoljatok bele, hogy ez a Jonatán úgy nő fel, hogy ismeri az apját, látta, hogy már tud, hallod, hogy fölkenték királyát, de az apja még mindig szállt az ökrökkel, meg maradt meg, sőt nem úgy nézett ki, mint egy királyna. Ez a helyzet. Látja az apját, mikor győz, azt is látja már, látjátok itt a Bibliában, felnőtt ember volt, felnőtt férfi volt, amikor a csatába együtt megy az apjával, hogy milyen balga döntés hoz, hallja, amikor Sámuel meginti, és ott hagyja. Látja mindezt. Látja az apjának a jelen gyengeségeit, látja az apjának a küzdelmeit, ugye amikor Selkem fölfelé. Mégis azt látom, hogy az 1 Sámuel 14-ben a 13. és 3. verséhez, ha visszalapoztok először, azt mondja itt Isten Jonatánról, Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gibeában. Tehát ez a 13. és 3. vers. Tehát azt lehet látni, hogy Jonatán jól tudta, hogy a bálványimádásnak nincs helye Izrael földjén. És ez az oszlop, amit lerombolt Jonatán, ez egy bálványimádati hely volt. És akkor lerontotta az oszlopot Jonatán, akkor azt mondta, hogy az élő Istennek van itt helye, az ő nevének, tiszteljének van helye ezen a földön, és a bálványimádásnak nincs helye. És Jonatán ilyen szívű ember volt, látott egy ilyen oszlopot, fogta és lerombolta. Nem gondolta, hogy most ez jó dolog, vagy nem jó dolog, hogy mit fognak szólni a filiszteusok hozzá, vagy mit fognak szólni az emberek hozzá. Fogta és leromboltatta. Így van? Nem variált, nem szórakozott. Tudta, hogy Isten akarata mi abban a helyzetben. Nem kell tanácskozni hozzá. Az, hogy egy bálvány oszlopot le kell rombolni, az nem kell különösebb vezetés. Világos kijelentése volt az Úrtól az Isten igéjében, hogy ne legyenek neked hamis Istenei én rajtam kívül. És a földön ne tűr meg idegen Istennek imádatát. Fut és leromboltatta azt az oszlopot. Hát nyilván ugye ez a filiszteusoknak egy hadüzenet volt, és akkor ebből keveredt itt egy kis bonyodalom. De ilyen szíve volt. Aztán 14. rész 6. verse, amikor ugye ott van Sámuel, elmegy, ott hagyja Sault, tanástalanok, visszavonulnak, menekülnek, tétovák. És akkor 14.6. versében a Jonatán ezt nem bírja, ezt a tétovázást, jött az ellenség, és megoldandó kérdések vannak, nyilvánvaló támadás van Isten országát, az Istentől rendelt földet kezdik elfoglalni, kezdik bejönni az ellenség az Istennek től Izraelnek adott földre, és azt mondja a 6. versben, Jonatán tehát ezt mondta a fegyverhordozó legényének, gyere menjünk át ezekhez a körülmetéletleneknek, az előrséhez, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Halleluja. Tehát van ennek a fiúnak a szíve félelem? Gondolj bele, az egész Izrael receg. Tehát azt hallod, hogy csörögnek a páncélok. A kardok nem nagyon, mert nem nagyon volt. Tehát azok a filisztesek okosak voltak, fineszesek voltak, ezért szépen a maguk kezébe tartották a fegyverkészítést. Ezért az Izrael népének kapáik voltak, kaszáik, meg ilyen harci eszközeik lehettek, ilyen botok, meg ilyenekkel vonultak ki. És akkor ennek a fiúnak a szíve nem látsz félelmet az ellensége szemben. Jonatán nem az ördögtől félt. Jonatán nem félt az ördögtől. Jonatán Istent félte. És az Úrban bízott. Istennek gyermekei nem kell, hogy féljenek az ördögtől. A Biblia azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet el tudja pusztítani, hanem azt féljétek, aki a testet és a lelket egyaránt a gehennára tudja vetni. Az Istent féljétek. Ne féljetek az Istentől, hanem tiszteljétek az Istent. Tehát Jonatán nem engedte a szívébe a félelmet. Az egész népre azt lehet mondani, hogy a tömegnyomás, ilyen pszichológia mondja, a tömegnyomás, a szellemi, a lelki nyomás rá nehezedett Jonatánra. Mindenki be volt fordulva, és be volt ijedve, és Jonatán körülnézett, azt mondja, hát ezekkel nem sokra megyünk, ezekkel mind csak hátrább megyünk, és az ellenség egyre több területet foglal el. Mondja a fegyverhozónak, gyertek, te legalább gyere velünk, aztán majd meglátjuk, mit tesz az Úr. Az Úrnak nem számít, sok vagy kevés által tesz szabadulás, mondja az Úrnak, Uram, ha mondják, hogy jöjjünk fel, akkor levágjuk őket, ha mondják, hogy ők jönnek, akkor így jártunk. De én nem fogok itt ülni, várni, hogy az ellenség elfoglalja minden területet, és tönkretegye az országot, tönkretegye az életünket, a családjainkat, kifosszon bennünket, én nem fogom ezt megvárni. Míg megyünk csak hátra, adjuk fel a területeket, adjuk fel az életünket, adjuk fel az elveinket, adjuk fel az igazságokat, adjuk fel a kijelentéseket, adjuk fel az Isten igének akaratát, vezetését. Nem fogjuk feladni. Megyünk előre, és vissza fogjuk foglalni. És akkor tudjátok azt, hogy azt mondja a Biblia, hogy ki a Jonatán előtt esettel, ki pedig a fegyverhordozó előtt, azt lehet tudni. Gyere Tamás, segíts egy kicsit. Hogy így harcoltak, így egymás hátának voltak, és akkor üzették, vágták. Érted? Köszönöm. Tehát a hátuk védve volt, olyan erős közösségben voltak ezzel a fegyverhordozójával, erős szövetség, megbíztak egymásba. Tehát valószínűleg több volt ebben, mint egy ilyen szolga meg úr kapcsolat. Jó barátságban voltak ezzel az emberrel, bíztak egymásban. Mondja szóval, te csak menj innen, azt fogom csinálni, mondasz. Ott leszek melletted. Ne aggódj. És Isten hatalmas győzelmet hoz ezáltal a bátor tett által, amikor megfut az ellenség, tehát Jonatáni cselekedet által megfut az ellenség. Áthullámzik a félelem. Miután győzött az Istennek a embere a félelem fölött, a félelem visszaszáll az ellenségre. És megfélemledik az ellenség. És azt mondják, hogy azt mondja, olvasom az igében, hogy hullámozni kezdett a filiszteusok, rohangáltak össze-vissza. És akkor Saul gyorsan összeszedi magát, most mit csináljunk? Jaj, hát ki nincs itt, mondják, nincs itt Jonatán. És akkor még nagyobb butaságot csinál. Halállal fenyeget mindenkit, aki enni mer azon a napon. Tudjátok, tehát akkor bőjtölteti az emberek, amikor harcolni kell, amikor meg Istent kéne keresni, akkor meg nem keresi az Urat, tehát teljesen összezavarodik ez az ember. Nos, Isten úgy döntött, hogy ad egy második esélyt Saulnak. 15. részben azt lehet látni, hogy oda megy Isten embere, Saulhoz Isten kegyelmét közli, és hogy tudjátok, Amálékról a 2. Mózes 17:8-16-ban lehet olvasni, az a történet, amikor Áron és Húr Mózes karját tartják, Mózes már leül a sziklára, mert elfárad, és akkor Józsué vezetésével Amáléket megveri Izrael. És tudnodok kell, hogy Amálékat azért utáltam ennyire az Úr, mert megtámadta Izrael népét, és hátba támadta őket, és hátul mentek Izrael népének vonulásakor a gyermekek, a betegek, az erőtlenek. Tudjátok, előment a láda, aztán be Júda. Egyik legnagyobb törzse Izraelnek, legerőteljesebb harcos törzse volt, nem ott támadták meg őket, hanem hátba támadták őket. És levágták a beteget, a gyengét, az erőtlent, pedig békés szándékkal akar átvonulni Izrael népe Amálék földjén, és akkor van az a történet, amikor előtte ad Isten vizet a sziklából, inni ad a népnek, mert ugye nem engedik kutyaikhoz sem ezek a népek Izraelt, és Isten pedig a kősziklából, ez még fontos dolog, a kősziklából ad inni az ő népének, és aztán Amálékkal ilyen módon kénytelen megküzdeni, bár békés szándéka van, és éppen ezért, mert ezt tette Isten népével, akkor Isten azt mondta, ki kell majd írtani Amálékot. És eljött az ideje ennek az ítéletnek, amikor Izrael megerősödik az ő földjén, és akkor azt mondja Isten, Sámuelnek menjen és mondd meg Saulnak, hogy akkor induljon el Amálék ellen. Összeszedi a sereget annak rendje módja szerint, és amikor oda kerül a sor a harcra, akkor látják a szebbjét, a javát az állatoknak, és akkor azt mondja a Biblia, úgy látta jónak Saul is, meg a nép is, hogy megtartsák a javát az áldozatnak, pontosabban a kiirtani való dolgoknak. Tehát tudjátok, az Ószövetségről már mondtam azt, amikor az Ószövetséget olvassuk, akkor az Újszövetség fényében tudjuk megérteni, ez sok gyilkolászás, meg stb. Hogy az Újszövetségben azért nem ítéli halálra, és nem kell pusztulnia az embereknek, mert Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ő sújtotta Isten a mi bűneinkért. És mivel megvan a helyettesítő áldozat, ezért van nekünk bűnbocsánat és kegyelem. Amúgy a bűn zsoldja a halál. Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát ez a különbség Új és Új Szövetség között, hogy Krisztus megáldoztatott, Krisztus odaadta az életét a mi bűneinkért, különben bűneim miatt el kéne pusztulni. Tehát ez a helyzet. És a pokolra kéne jutni. Tehát Saul elkezd engedelmeskedni Istennek, látszólag. Tehát gyakorlatilag Saul elvégzi az Isten szolgálatát 85,2%-ban. De lehet az is, hogy 98%-ban megcsinál mindent. Engedelmeskedik, és úgy meg is van elégedve magával. Uram, hát te büszke lehetsz rám. Mégiscsak jó király vagyok, nézd csak. És úgy gondolja, hogy mindent úgy csinált, hogy az Isten mondja. El is hiszi. Elhiszi az életének erről a cselekedetéről, tettéről, szakaszáról, hogy mindenben az Istennek engedelmeskedik. Életveszélyben van már Saul ekkor. Saul erre a pontra életveszélyes szellemi állapotba kerül. Ezt majd később még megnézzük. Életveszélyes szellemi állapotba kerül. A kereszténység nem 98%-os Krisztus követés. Azt nem kereszténységnek hívják, hanem képmutatásnak hívják. A 99%-os pusztán vallásosságnak hívja a Biblia, nem kereszténységnek. A kereszténység a 100%-os engedelmesség, a 100%-os Krisztus követés az élő Isten kegyelméből. És minden egyébnek a bűnnek ítélése, és abból való megtérés. Visszatérés az Úrhoz. Így van? Nincs más. Ez Isten igéje. Csak 100%. Aki nem akarja követni Krisztus 100%, az nem keresztény. Hanem valami hasonló ahhoz, de nem az Isten gyermeke. Hanem vallásos ember, képmutató. Nem jelenti azt, hogy nem hibázol. De a hibáidból kész vagy mindig megtérni az Úrhoz. És oda igazítani a szívedet. Istenhez, Isten akaratához. Vagy a szívemet. Azt látod, hogy Sault megérint Isten. Tehát nézzétek meg, amikor a proféták között van, amikor Sámuel profétál neki, mikor ugye elmondja neki, te lesz a király, felken olajjal, aztán mi a profétákhoz. Látjátok azt, amikor olvastuk a 14. részben, rászáll Isten szellem, erőteljesen megérinti őt, megérinti a szívét, és akkor tud Isten lelkének kenete alatt, Isten lelkének vezetése alatt egy erőteljes isteni akaratot képviselni, véghez vinni. Mégsem változik meg igazán Saul. Mégis van valami, ami nem stimmel ezzel az emberrel. Akkor ezen gondolkodtam akkor, és kezdtem gondolkodni Dávidon is, hogy lett az ember teljesen más, mint Saul. Akkor azt tudom nektek mondani, arra jutottam, hogy nem elég néhány érintése az Istennek ahhoz, hogy más ember legyen valaki. Hogy igazán ne csak addig legyen más, amíg abban az erőtérben van, ahol Isten, nem is tudsz más tenni. Hanem a gondolkodás módjában, a jellemében egy változás jöjjön, az nem elég puszta érintéseket átérni. Nem elég néha átérni az Isten jelenlétét. Azt mondja Dávid a 23. Zsoltárban, hogy és az Úr házában lakom egész életemben. Kérdeztem a gyerekeimet, mit jelent ez szerintük? Az egyik azt mondja, Isten jelenlétében lenni folyamatosan. Ez jelenti. Azt mondja, hogy felüdítesz engem, azt mondja Dávid. A te jelenléteddel felüdítesz. És én pedig az Úr házában lakom egész életemben. Na ez volt a különbség Dávid és Saul között. Tehát Saul megragadott alkalmakat arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljön, és néha át is élte. Dávid viszont folyamatosan arra törekedett, hogy Isten jelenlétében maradjon és legyen. Dávidot azt látod, hogy ifjúkorától kezdve keresi az Isten közelségét. Néhány epizódban a Bibliában ki is jön az ő szíve. 15 éves, amikor felkenik királynak. 15 éves Dávid. Gondoljatok bele, van itt, aki 15 éves? 16? 17? Emeljétek ezzel? Halleluja. Gondolj be, idősebb vagy, mint Dávid volt, mint akkor királya kenték. Furcsa, nem? Azt gondoljuk néha, hogy ahhoz, hogy az Isten szellemének kenete alatt legyen valaki, már legalább 40-50 évesnek kell lenni. Pedig Dávid már 15 évesen olyan szíve volt, hogy amikor meglátja, hogy Sámuel, azt mondja, hogy ez Úr szelleme. Ő az. Őt kent fel. Mert Isten nem a termetes növésre néz. Nem a szép alakra néz. Hanem az élő Isten a szívet nézi. Egy 15 éves fiúból, tinédzser fiúból, Isten látja, hogy ennek a fiúnak a szíve az Úré. És én hiszem azt, hogy tinédzseren már égő szívvel lehet követni az Urat. Nem csak 30-40 évesen családosan lehet követni az Urat teljes szívvel, tiszta élettel, hanem már tinédzser korban, egészen fiatal korban lehet az Úrnak szolgálni teljes szívvel. És én tudjátok, ilyen tinédzser generációra, ez a látásom, ez a vízióm. Hogy ez az a tinédzser generáció, aki nem a piercingekkel akar külön lenni a többitől, hanem az Úrnak akar szolgálni. Az Urat akarja követni teljes szívvel. És olyan szíve van, hogy engedelmeskedik az Úrnak, imádja az Urat. És Dávid fiatalon, még selkent a bajusza, azt mondja, hogy legyőztet a szolgád a medvét is, meg az oroszlánt is. Ugye, mert az Úr a kezébe adta. Dávidot nem a félelem szelleme vezette, hanem az erő, a szeretet és jódonság szelleme. Isten szelleme vezette Dávidot. És látjátok, hogy Dávid még nem volt fölkenve királynak, mégis a szíve olyan volt, amire azt mondja Isten. Keresek szívem szerint való királyt. Szívem szerint való embert. És Dávidnak a szíve Isten szíve szerint való volt. 15 évesen. Halleluja. Gyermekségétől, ifjúkorától kezdve átjárt az Isten igéje. Isten beszéde. Tudjátok, kicsi volt, emlékszem, a falon is úgy csinálták, hogy kicsit a libák mellé engedték, a kicsi vigyázz a libákra. Hogy vigyázz a libákra. A kicsi volt, azt mondják, hogy a kicsi, a nagyok már hadakozni jártak, úgy, tudjátok, Góliát esetében ott álltak a hátsó sorba is, így cidliztek. Öcsét meg haza akarták zavarni, hogy mit akarsz itt csatát akarsz látni. De ők nagyok voltak ahhoz, hogy kimenjenek a birkákhoz. Jó bárányokhoz. Ilyen is, olyan is van. Mikor, melyik vagyok mi. Tehát azt mondja, menjen a kicsi. Ezt ő is meg tudja csinálni. Hoppá. Nem volt az olyan kicsi dolog. Kint a szabad ég alatt. Szembenézni mindenféle ellenséggel, rablókkal, vadállatokkal. Szembenézni. És ez a kis fiatal srác, ez megtanulta ott, hogy Istenben bízzon. Arról elmélkedett. Pengedte a kis lantját. Akkor jött a félelem, szelleme kísérette. Halleluja, uralkodik az Úr, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön tereget, csendes vizek, ezt terengedem. Asztalt elidesztek, emelenségi szemben láttál, halleluja. És elment tőle a félelem. Elhagyta őt a gonosz. Így van? Harcolt. Volt egy harc a szíve. És ő meglátta a medvét. Ó, halleluja. Ó, halleluja, Uram. Leterítette. Dicsőség az Úrnak. Okos volt. A 119. Zsoltárban azt olvassuk, méghozzá 9-től 16. versig. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgyhogy megtartja ígéret. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram. Taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Azt gondolom, hogy Dávid ilyen szívű ember volt. Amiket itt láttok, igei kijelentéseket, ezek olyan kijelentések, amely egy olyan emberről szólnak, aki időt tölt az Úrral. Időt tölt Isten jelenlétében. A minap csörgött az óra, és elhatároztam, hogy föl fogok kelni hamarabb. Úgy láttam, hogy több időre van szükségem, hogy még jobban átjáron Istennek a jelenléte, és még jobban tudjuk imádkozni. És akkor csörgött az óra, és akkor ránéztem. Azt mondom, természetes szinten még lenne 15 percem, hogy aludjak. De azt mondtam, ha én igazán szeretem az Urat, és én igazán keresem az Urat, akkor nem fog érdekelni a 15 perc alvás, hanem az Úr fog érdekelni. És föl fog kelni. És ennyi az egész. Ennyi, ezen múlik. Ezen múlik, egy kísértésben, a mindennapi életben, a kísértések közepette. Azon múlik, hogy megcselekszek egy bűnt, vagy nem cselekszek meg egy bűnt, hogy mennyit ér nekem az élő Isten. És lásd meg, Dávid életében az Istennek való engedelmesség az Úrral való közösségből származott. Elmélkedem, gondolkodom, felsorolja a számat, a mondásaidat. Tudta az igét, Dávid. Ismert a Szentírás, ismert az igé kijelentéseket. Azzal foglalatoskodott már gyermekkorában, hogy megtanulja az Isten igének igazságát. Hogy mit mond a Szentírás, hogy mit mond Isten, mi az Isten akarata, mi van kijelentve az ő törvényében. Ezen gondolkodott. Amikor pengette a lantot, elmélkedett. Uram, mikor leszálltál a Sionra, ó, halleluja, mikor áthoztál a népet a vörös tengeren, Uram, a 10 csapás, akkor kihoztál a népet Egyiptom földjéről, Uram, amikor a kősziklából innattál, Uram, akkor Ábrahám az ő fiát odavitte a Móriára, és fel akarta áldozni, Uram, dicsérek érte. Fantasztikus vagy. Uram, úgy szeretnék hinni, mint Ábrahám. Példa nekem az ő hite. Melkisédek, Uram, nem értem igazán, mi van ott? Hogy történt? És eszem rászáll, kijelentést kap. Én vagyok az Jézus. Hallelujá. A királyok királya. Az Uraknak Ura. Elképesztő kijelentéseket kap az által, hogy gondolkodik az Isten igéjén. Hogy meg van telve az Isten beszédével. Semmi különöset nem csinál. Az Úr igével telik meg. Isten beszédével telik meg az élete. Hú. Az idő szalad. Karaván halad? Vagy hogy van? A Róma 12.1.2-t jól ismeritek, de szeretném, ha elhangozna itt újra. Azt mondja itt Isten igéje Róma 12.1.2-ben. Tudjuk együtt olvasni ezt az igét? Róma 12.1.2. Úr, segítsen meg az Úr, mert ráérünk, azt mondja Tamás, bátorítsál. Róma 12.1.2-t olvassuk hangosan együtt, kérlek titeket. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Halleluja. Saul érintéseket kapott Istentől. Megérintette néha az ő szívét. Dávidnak pedig az Isten jelenlétében, az Istennel való együttöltött időben megváltozott a gondolkodás módja. Tudjátok, mi hívő emberek azt gondoljuk, hogy elegendő az, ha szellemünkben kapunk egy isteni érintést. És azt gondoljuk, különösen vannak ilyen irányzatok a keresztények közösségében, hogy egy erőteljes konferencia, vagy erőteljes, kenetes előadó imádsága által, ha én megérintve vagyok, akkor én meg fogok változni. A szívem meg fog változni. A probléma azonban az, hogy a Bibliában, ha tanulmányozom a szívvel kapcsolatos kijelentést, akkor a szív az nem csak a szellem. A Bibliában, mikor azt mondod, hogy a szíved megváltozik, a szívről beszél a Biblia, ez egy hosszú tanulmányt csináltam egyszer, és tanítottam is több héten keresztül még a Simonfi utcán, annak idején. Erről a szívről azt mondja a Biblia, hogy a szellemed, az akaratod, az érzelmeid, a terveid, a vágyaid, a szív, mind ez. A szív gyakorlatilag a te személyiséged lényege, aki te vagy, azt mondja a Biblia. És amikor arról beszélünk, hogy megváltozik a gondolkodásmódod, és a szíved megváltozik, az nem csak annyit jelent, hogy téged megérintett Isten vasárnap a Szent Szellem által dicsőítés alatt. Mert ha csak ennyi lenne, te soha nem fogsz megváltozott gondolkodásmóddal élni. És nem leszel egy más ember. Nem fogod hordozni a Krisztus jellemét. Impulzusok, kapsz impulzusokat, amik jó érzések, és aztán arra lehet rászokni ezekben a irányzatokban, hogy mindig azt keresed, hogy megérintés kapjál. Tehát annak a jó érzését keresed, hogy megérintsen az Isten. De a változás az ember életében, a valóságos változás, a gondolkodáspontok a megváltozását jelenti. És hadd mondjam neked, hogy Dávid ott, amikor 15 évesen fölkenni az Isten, még 15 évig kell az Istennek formálni ahhoz, hogy ne legyen Saulá. Még 15 év telik el, míg elfoglalja a királyságot valóságos módon, és annyi mindent változtat meg az Isten rajta, hogy ne legyen Saulá, hogy megértse, mi az Isten akarata, megismerje az Isten szerint való gondolkodásmódot, és az a gondolkodásmódja igazodjon az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez, és ahhoz ragaszkodjon teljes szívvel. Amikor a Biblia az emberi élet formálásáról beszél, és a gondolkodásmód és a személyiséged megváltozásáról beszél, akkor a Biblia nem különleges csúcseseményekről beszél, hanem néhány képet használ. Az egyik kép, amit használ a Biblia a változásról, az Isten változtató munkájáról, az a fazekas és az agyag példája. Ki az, akit korongozott már valamilyen módon? Korongoztatok már. Kicsit görbe. Vizet neki. Egyáltalán nem arról van szó, ebben a képben például, és a nagyon fontos, higgyétek, egy nagyon-nagyon fontos dologról van szó. Egy életet meghatározó dologról van szó most, amiről beszélünk. Az Isten formáló munkája az nem egy óra, nem is kettő, és nem is egy pillanat. Egy élet kell neki. Egy élet. És egy életen át dolgozik és formálja az életünket. Munkálkodik bennünk, hogy egyre inkább olyanokká váljunk, amilyen ő szeretne bennünket formálni. Tudjátok, néha mi keresztények ebben a mai korszakban olyanok vagyunk, hogy becsöngetünk az Istenhez. Bocsi, Uram, most szükségem van rád, valami csinálj már velem, mert nagy bajba vagyok, meg sok döntésre van szükségem a válaszodra, meg nagy nyomorúságban is vagyok, meg olyan rosszul is érzem magam. Valami csinálj már velem, most van 15 percem, bocsi, Uram. Halleluja, halleluja. Így jön, ott jön, amit jön a keret. És valahogy beküzdi magát az Isten jelenlétébe, valahogy megérint őt az Isten, és akkor mondta, Uram, leted, bocs. Pedig még akkor kezdték el. Nem így van. Tehát az Úr házában lakom egész életemben. Dávid megértette, hogy az ő életének a kulcsa, hogy az Isten jelenlétében legyen egész nap. Reggeltől estig. Éjszaka pedig az Úr kezében legyen az ő élete. Így van? Érzitek? A másik kép, amit használ a Biblia, a tűzben ízított arany. Azt mondja, védj tőlem tűzben ízított aranyat. Hogy igazán érték legyen benned. Aztán a másik, harmadik kép, amit szeretném el is olvasnánk, ez a Zsoltárok 66. rész 10. verse. Zsoltár. Tízes verse. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál minket, mint az ezüstöt. Mint az ezüstöt. Minden kevert fél, az ólomtól kell megtisztítani az ezüstöt. Felhevíteni, kicsapódik, visszahűteni, hevíteni, tisztítani azt, ami a szennyezőanyagok, mikor kitisztulna belőle. Tehát azt lehet látni, hogy ez sem egy 10 perces vizit kérdése. Hogy 10 percre viziterek az Istennél, és 10 perc alatt azt mondom Istennek, hogy Uram, szeretném, ha mindent elvégezni az életemben. A Sámuelt nézitek, a 1 Sámuel 3-hoz alapoztok, ugye, aki azt lehet látni, hogy egész életén állt. Tehát a gyermekkorától fogva, egészen az élete végéig, mind végig hűséges volt Istenhez, és mind végig hűségesen megtartotta Istennek beszédét, Istennek igét. Az 1 Sámuel 3, 19-21-et, ha olvassuk, ez van itt kijelentve Sámuelről. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani az igéből. És megtudta egész Izrael, Dántól Bérsebáig, hogy az Úr prófétául rendelte Sámuelt. Az Úr meg többször is, az Úr még többször is megjelent Silóban, azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. Tehát látjátok Sámuelnek a szívét, hozzáállását? Sámuel azt mondta, hogy én nem akarok egyetlen egyet sem lehullatni, elengedni az Isten beszédéből, Isten igéjéből. Sámuelnek volt egy folyamatos odafigyelése az Istenre. És tudjátok, az a baj velünk, mai keresztények, mi elhisszük azt, hogy nem lehet Istenre figyelni végig egy napon keresztül. Elhisszük azt, hogy az életnek annyi problémája és nehézsége van, hogy nem tudunk az Úrra figyelni. Az Úr is megértheti, hogy annyi dolgom van. Államvizsgára készülök, szakdolgozatot írok, a munkahelyemen rengeteg teher nyomasztja az életemet, munkát keresek, a családomban van a problémáim, a gyerekemben van a problémáim, anyagi dolgok vannak, az országban vannak problémák, olyan nagy a nyomás rajtunk. És elhiszük azt, hogy nem kell, nem lehetséges az Úr jelenlétében lenni. Ez nem igaz. Ez hazugság. Ez hazugság. Dávidnak is voltak gondjai. Majd meg fogjuk nézni a következő alkalommal, amikor írtam az igét, hogy mennyi gondja volt és problémája volt Dávidnak. Mégsem kellett eltávozni az Úr házából, ha ott lakozhatott minden nap. És egyszerűen fantasztikus felfedezés az nekünk hívő embereknek, amikor Isten jelenlétében tudunk lenni egész nap. Lehet, hogy nem röpködnek a madarak, tudjátok, meg nem ilyen érzések, olyan érzések csapognak bennünk tetőtől talpig. De az Istennek a jelenléte ott van velünk. Ad bölcsességet a szólásra, ad bölcsességet a hallgatásra, vezetés, tanácsot, figyelmeztet bennünket, a bűnös gondolatok vagy indulatok támadnak bennünk, ha vétkesen szólna az ajkunk, megfigyelmeztet a Szentlélek, megtérünk belőle, visszaigazolunk az Úrnak a jelenlétéhez, az Úr közelségéhez, de hadd mondjam neked, az Istennek a jelenléte reggel kezdődik el. És ha te nem tudsz bemenni az Isten jelenlétébe reggel, amikor felkelsz, nem fogsz tudni bemenni egész nap. Nagyon nehéz lesz. Ha már reggel elengedem az Isten jelenlétét, nem ragadom meg az Isten jelenlétét. Tudjátok, hogy megtehetitek, szerintem sokkal többen lennétek, mondjuk pénteken reggel az ima alkalmon, ha megéreznétek, mit jelent az, egy órát reggel imádkozni, és igével közösségben lenni, milyen módon be tudsz menni az Isten jelenlétébe. Tehát sokszor nem azt tapasztalt, amikor el tudtam jönni itt reggelente, és a gyerekeket ugye nem vittük iskolába, most picit más a rendszer az életünkben. Bejöttünk Isten jelenlétébe ezeken a reggeli alkalmakon, és olyan öröm volt az életemen, olyan erő volt benne az életemben, amikor ebben az ima közösségben részt vettem a testvérekkel.
És azt tapasztalom ma is az életemben, amikor az Urat keresem. Az Ura vagyok reggel, és próbálok még jobban, még inkább, hogy átjárjon az Isten igéje. Még jobban, hogy átjárjon az Istennek a beszéde. Még jobban átjárja az én elmémet és szívet az Istennek a gondolatai. Értitek? Szóval ez nem valami különleges dolog. Emlékszem, egyszer egy lelki pásztor azt mondta, ezt tanította, már idősebb volt, nagy balhés volt a közösségben, ahol erre rájött. De úgy gondolkodtam azt, hogy Istentől üzenetet úgy kell venni, hogy szombat este lefekszek a földre, és kiabálok az Úrhoz, és fekszek a földön, és könyörgök, és esedezek. Aztán azt mondja, kezdtem gondolkodni. És rájöttem, hogy üzenetet az Úrtól úgy lehet venni, tanulmányozom a Bibliát. Óriási felfedezés volt. Figyelj! Ez a helyzet. Tehát Isten jelenlétében nem a bőjtöléssel lehet bemenni, nem az aszkézissel lehet bemenni. Isten jelenlétében nem valami különleges alkalmakon, nagy dicsőítő alkalmakon lehet, ima heteken lehet bemenni, hanem a te szívedben, a te életedben egy döntés kell hozzá, ha te Isten gyermeke vagy. Isten jelenlétében lakozhatsz. Isten jelenlétében lakozhatom. És higgyétek el, olyan erőforrás az Úrnak a jelenléte, a bűnnel szemben, a rossz döntésekkel szemben, az élet harcaival, az élet nehézségével szemben, a rossz hírekkel szemben, azt mondja, Dávid megismeri, azt mondja, olyan a szíve, nem rendül meg a rossz hír hallatán, erős a szíve. Erős szíve volt Dávidnak, egy erős szívet adott neki az Úr. Nem tudta volna végigcsinálni azt, amit végigment. Isten nem jött le az Isten formáló korongjáról. Nem jött ki az ötvösnek az izzó kemencéjéből. Mert tudta, hogy neki változásra szükség, és Isten megengedi az életében a nyomorúságot, harcokat, akkor neki ebben valamit ki fog jelenteni az Isten önmagáról, és őből ki fog jönni valamilyen dolog, ami akadályozza őt abban, hogy azzá legyen, aki Isten akarja tenni. Reggel bemélj az Isten jelenlétébe, imádkozol, és hadd mondjam neked, az imádságban háladás, dicsőítés. Ne panaszkodásra kezd az Úrnak az Úrhoz való jövetelt. Ne azzal kezd, hogy mennyi szükséged van egész nap. Ne azzal kezd, hogy ó, Uram, tudod, hogy ilyen vizsgáim vannak, olyan óráim vannak, ilyen főnökön van, ilyen problémáim vannak, ezt kell kifizetni, azt kell kifizetni. Ne ezzel foglalkozzál. Le fog nyomni. Tehát ha így fogsz menni az imádságba Isten elé, akkor az igéből sem fogsz semmit kapni, mert rád nehezedik annak a szükségnek a terhe, hogy valamit neked meg kell oldani. De amikor panaszkodik az ember, akkor a panaszkodás van a szükségekre veti a tekintetét, és úgy jön fel az imádságból, hogy valamit neki most meg kell csinálni. Csak a Saul a szükségre vetette tekintetét, hogy mennek az emberek el tőle, és még nem kapott semmit az Úrtól, és itt van már az ellenség, és itt toporog az ellenség, és mindenki meg van ijedve, én is félek, jaj, mit csináljak? Elrontotta. Elbukott. És azt tudom neked mondani, hogy az életem is így működik. Hogyha betörök benni Isten jelenlétébe reggel, és azt mondom, Uram, köszönöm neked, életet adtál. Dicsérek, hogy béke van ebben az országban, Uram. Magasztalt téged, hogy békességben feküdtem le, és békességbe keltem föl. Uram, köszönöm, hogy van mit fölvennem ma is. Dicsérlek érte. Köszönöm a gyermekeimet, Uram. Köszönöm az otthonomat, Uram. Köszönöm a forrásokat, amelyeket te fakasztottál fel a mi számunkra, Uram. Dicsérlek és magasztalak ezekért, Uram. Köszönöm, drága igédet. Jelents ki magad nekem, Uram. Adj tanítást. Hadd értsen meg szavadat. Ezen akarok gondolkodni. Ezen akarok elmélkedni. Várom, Uram, hogy szólj. És akkor veszem az Isten igéjét, olvasom az Isten igéjét, Isten igéje pedig működik, és cselekszik, és formál szívemet, megtölti az életemet, betölti javaival az Úr, az házának kincsén javaival az életemet, és úgy megyek neki az egész napnak, hogy rengeteg szükségem van, rengeteg nehézségem van, és legyőzöm a filiszteust, győzelmet ad az Úr, és úgy fenyegezem a napot, Uram, köszönöm neked, hogy erre és erre volt időm, meg tudtam csinálni, most még bezárom ezt az ajtót, és megyek, és kérek, ad nekem bölcsességet, hogy tudjam a többit is majd megcsinálni. Ha nem így van, akkor erőt vesznek rajta a bűnök, a hiába való gondolatok, a gonosz gondolatok, a harag, az indulat, erőt vesz rajtam. És akkor lehet a bűnbánatot tartani, lehet a bocsánatot kérni az emberektől, lehet, hogy vezekelni, lehet nyomorultnak érezni az embernek magát, és akkor még eljön az Úrházába az ember. Nagyon egyetértek azzal, amit a Dániel testvér mondott, mikor odamint hozzá az a hölgy, hogy kérdez, mi a bajod testvérnél? Azt mondja neki a testvér, olyan fáradt vagyok. Szóval nem az a te bajod, hogy fáradt vagy, hanem rosszul vagy az Úrra. Figyelj ide! Ez az igazság. Ha te az Isten jelenlétében nem frissülsz fel, akkor neked nem az a bajod, hogy fáradt vagy. Az a bajod, hogy nem vagy jól az Úrral. Ez az igazság. Dávid azt mondja 23. Zsoltárban, felüdíted a lelkemet. Figyelj, én azt tapasztalom, hogy olyan fáradt vagyok, néha olyan fáradtság volt rajta, amikor elkezdtem szolgálni az Urat, hogy alig láttam a szememmel. És Isten elétébe kerültem, megfrissített engem az Úr. És tudod, pihentem én akármennyit, ha bűnök voltak az életemben, lehettem én akármennyit az Úr jelenlétében, nem tudtam bemenni oda. Amíg meg nem vallottam a bűneimet, és nem raktam tisztátalanságaimat, amik engem elválasztottak az Úrtól. Olyan fáradtnak éreztem, hogy Isten jelenlétében pedig annyit aludtam. Olyan levertek, hogy nyomottnak éreztem magam. És még én is mondom a testvéreknek, hogy mi a baj van, fáradt vagyok. De hogy fáradt voltam, nem voltam jól az Úrral. Ez az igazság. Mert aki jól van az Úrral, Isten jelenlétében megfrissül. Felüdül. Így van? Így van? Akkor ne beszéljünk mellé, mint Saul mellé beszélt, és ne hazudjunk az igazsággal szemben. Tehát egy lényeges különbség volt. Tehát értitek? Az Isten változtató munkája, az nem egy érintés. Nem csúcsalkalmak, nagy konferenciákon végződik el. Segíthetnek benne, előre vihetnek, tanításokat kaphat az ember, van mint elmékedni, van mint gondolkodni, bátorítást nyerhetünk a jó bizonyságtételek által. Fontosak, értékesek, Isten érintései csodálatosak, fantasztikusak. Most a dicsőítés alatt engem úgy átjárt Istennek a jelenléte. Olyan fantasztikus élmény volt. Tapasztalni ezt, én szeretem ezt. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ilyen érzelem kasztrált szerencsétlenséget akarok itt. Semmiképpen. Őrizzen az Úr tőle. Én élvezem Isten jelenlétét. Nagyon szeretek én a gyülekezetbe. Nagyon szeretem megtapasztalni ezt a közösségben, mert ez egy különleges, ez egy más. A közösségben megtapasztalni az Urat egy más, mint amikor egyedül vagyok. Az is nagyon jó. De amikor veletek együtt vagyok, egy különleges áldás. Amikor megölellek benneteket, amikor látlak titeket, és együtt megyünk az Úrhoz, valami fantasztikus, csodálatos. Most is dicséret alatt, ó, Uram, ó, halleluja. Ó, még, ó. Fantasztikus, és jó. Nagyon jó az Úr jelenlétében lenni, nagyon jó. De ne feledd el, Dávid azt mondja, az Úr házában lakom. Egész életemben. Dávidnak ez volt a titka. Saulnak a kudarca pedig az volt, hogy csak néha akart az Isten jelenlétében lenni. És nem vált jellemévé az. Nem vált az élete részévé, hogy ő keresse az Urat jókorán. Hogy az Úrhoz imádkozzon. Az ő gondolat, az ő ígérő elmélkedjen. Mert akkor erős lett volna benne a filiszteusok támadásakor Isten beszéde. És megtartotta volna. Az Isten igéje meg tudja tartani a mi lelkünket. Megtartotta volna Isten igéje, mert tudta, hogy ezt nem szabad megtenni. Akármi, ha meghalok, se teszem meg. Dávid elég ment, figyelj. Ő akkor se ölte meg Sault, amikor megtette volna. Azt mondta, távol legyen. Voltak jó emberei. Hát, de fém uram, levágja a fejét. Maradjál. Nyugodj meg. Majd az Úr. Vagy a halállal keresi meg, vagy csatában ölik meg. Majd az Úr. Én nem akarom, nem vetem rá a kezemet. A Ézsaiás 33:14-17 szintén ezzel kapcsolatos a Tilnyimi testvérehez hasonló igét olvasott, azt hiszem a Zsoltárok könyvéből. Onnan olvastad, igaz, Zsoltárokból. Ézsaiás 33. Azt mondja a 14. verstől, Ézsaiás 33-ban Isten igéje. Megrettentek a Sionon a vétkesek. Hoppá. Reszketés vett erőt az elvetemülteken. Látjátok, Isten jelenlétében rosszul érzi magát az ember, a bűnökben van benne. Ez a normális. Hát az az ember, aki az Isten jelenlétében rosszul érzi magát, annak az életében erős kötelékek vannak. Távol van az Úrtól. Lehet bűn kéne vallani, meg kéne térni, de még majd mindjárt beszélek más dolgokról is. Folytassuk. Ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett? Ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett? Ugye érzitek? Tehát megint ez az Istennek a jelenlétének az örökös, Isten ezt örökösen, folyamatosan árasztja, folyamatosan munkálkodik. A Sion, tudjátok, az Úrházában lakom, meddig? Egész életemben a Sion, az Isten jelenléte. Tudjátok azt, hogy Dávid, amikor Hebronban elfoglalta a királyságot, amikor az egész királyság az ővédet, az első dolga az volt, elfoglalta a Siont. a jebusziak földjét, ugye, Jeruzsálemet elfoglalta Dávid. Nem is, néha nem is értik az emberek, minek kellett meg az a sziklavár, az a sziklás, dimbes, dombos valami. Hát Dávid megértette, a Sion az Isten jelenléte, oda fog jönni vissza a Mesiás. Halleluja. Ezért elfoglalta. Menjünk tovább. Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar véruntásról, befogja a szemét, látni sem akar a gonoszságot. Figyelj! A televízióban mennyi ilyet látunk? És figyelj! Már nem is számít, már úgy nyomják a tévén keresztül a híradóban rengeteg gyilkosságot, pusztulást és öldöklést, hogy akik ezeken élnek, már nem is immunissá válik a szívja az embernek. Félelmetes dolog szerintem, félelmetes. Érdemes elgondolkodni rajta. Azt mondja, az ilyen ember magas helyen lakik. Szikla erőd a fellegvára. Kenyerét megkapja. Vize állandóan van. Saját szemeddel nézheted a király szépségét. Halleluja! Láthatod tágas országodat. Oh, halleluja! Azért a Szentírás Isten jelenlétében szemlélheted a király szépségét. Azt tapasztalom az életemben, ha távol vagyok az Úrtól, akkor nem tudok belátni a mennyországba. Akkor nem tudok járni az Arany utcákon. Nem tudok bemenni az aranykapukon. Nem tudok gyönyörködni az eljövendő országban, az Isten királyságában, amely az őt szeretőkre vár. Amikor közel vagyok az Úrhoz, egyre valóságosabbá válik számomra a mennyország. Az Isten királysága, a mennyek királysága. És egy jellemzője az Istennel a közelségnek és távolságnak. Hogy az identitásom hova köt engem. Hogy hol tartózkodom? Az Úr házában lakom egész életemben, vagy sok minden másra is foglalkozom. És másra is megvan telve a szívem. Most tehát ez volt a leglényegesebb különbség Dávid és Saul között. Ma a keresztényeknek egyik legnagyobb problémáin azt látom, és legtöbb veszteségünk abból van, hogy türelmetlenek vagyunk önmagunkhoz. Türelmetlen vagyunk egymáshoz is. Türelmetlenek vagyunk a személyiségünk változásához. Türelmetlenek vagyunk a tanulással kapcsolatosan az Istentől. Amikor megérint bennünket Isten egyszer-kétszer, úgy akarunk feltűnni, mint Dávid. Azt gondoljuk, hogy megérintett engem az Isten konferenciá, vagy egyszer Isten jelenlétébe kerültem, és olyan vagyok, mint Dávid. És megvallom, minden ígéret, ami Dávidnak van, az enyém is. Olyan hős leszek, mint Dávid. Úgy fogadom a kardot, mint Dávid. Közben tele van a személyiségünk torzulásokkal, lukakkal, hiányosságokkal. És ezekkel a lelkendezésekkel elfedni ezeket a dolgokat. Tudod, a Bibliában van egy megdöbbentő igevers, az Ámosz proféta könyvének 6. fejezetében, az 5-ös, 7-es versek, ez szerint megdöbbentő, Ámosz 6, 5-től 7-ig, olvasom az első verset is. Jaj a gondtalanoknak a Sionon! Az elbizakodottaknak Samária hegyén! Aztán jön az 5. vers. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kehekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Azt mondja Isten igéje, hogy azt hiszik, hogy a zenéjük olyan, mint Dávidé. Hogy Dávid sátorát építik, a Dávid sátorában vannak, a Dávid hangszerein játszanak, és közben elbizakodottság van bennük, és igazán nem indul meg a szívük az eklézsia romlásán, a nép pusztulásán, az emberek nyomorán, szerencsétlenségén, kétségbeesésén. Hangzott a szavak jönnek elő, de igazán a szív nem indul meg ezeken. És Saul megkapta a lehetőséget arra, hogy egy más életet éljen. Csodálatos lehetőséget kapott az Istentől. Megérintette Isten, elhívást kapott. megragadta az Úr. De ő a saját félelmeit, dicsőségét, gondolatait jobban tisztelte az Úrnál, és az ő szelleménél, az Úr vezetésénél, és az Isten szolgájánál, Sámuelnél is. Jobban tisztelt ezeket, jobban félt ezeket. Saul megdöbbentő számomra, hogy egész életében megtűrte a bálványokat az életében. Egy kettős életet élt, egy bálványimádó ember volt, a házában, a családjában két oltár volt jelen, jelen volt a Baál oltára, és jelen volt az Isten oltára, és a kettősségben élt. Alapvetően nem meglepő, hiszen a bírák korában láttuk azt, hogy ez a kettősség jellemezte az egész társadalmat, az egész gondolkodásmódot. Amiben gyakorlatilag Saul is élt a nép között, az ez volt jellemző, hogy megvolt a két oltár. Hú. Elgondolkodtam a saját életemben ezen a két oltáron. És azon gondolkodtam, hogy a családomban vajon hány oltár van. Minimálisat nézünk tévét, tehát tényleg minimális. Sok idő és időnk nincsen ilyen keftelésekre, meg ilyen dolgokra, minimális. De azon vettem észre, hogy az utóbbi két-három hétben a gyerekeimmel nem imádkoztam együtt. Nem ültem le az igét olvasni. Mert volt ima hét, meg sok minden volt persze, ami történt. És akkor észrevettem bizonyos mozdulatokat, szellemi mozdulásokat a családomba. És megijedtem, megrettentem. Gyerekeimen, nagyobbik lányomon, és megtértem, mondom, Uram, nem, változtatni fogok rajta. És attól tartottam, hogy ezzel nem lehet helyrehozni. Nem sok idő telt el, de mégis féltem, megijedtem. Nem, Uram, helyre fogom állítani, meg fogom változtatni. És olyan jó volt, amikor első nap mondtam feleségemnek, most akkor újra olvassunk igét. Ő olvasott velük a gyerekekkel, de én nem voltam ott. És akkor olyan jó volt, a nagyobbik lányom otthon volt, beteg volt, mondta, olvasd a Bibliát, hadd menjek már én is. Pedig nem kellett volna jönnie, mert ő még aludhatott volna. Hú, mondom, Uram, köszi. Hú, még ennyire nem rontottam el egészen. Halleluja. De tudod, érdemes odafigyelni az ember életére, hogy megengedi-e a családjában, hogy lerombolódjon az Úr oltára. Figyelj, fog épülni egy másik. Ha a romokban van az Úr oltára, akkor fog épülni a gyerekeink életében, a feleségünk életében, a családunk életében, a mi szívünkben egy másik oltár. Fog jönni. Az 1 Sámuel 11-13-ban van szó erről a kettősségről. Így hangzik, 1 Sámuel 19-13. Ekkor követeket küldött Saul Dávid házához, hogy tartsák szemmel és öljék meg reggelre. De felesége, Mikál, megmondta Dávidnak, ha nem tudod megmenteni az életedet ma éjjel, holnap meg kell halnod. És leeresztette Mikál Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak eredt és elmenekült. Ekkor fogta Mikál a házi bálványt, beletette az ágyba, kecskeszőpárnát tett a fej alá, és megtakarta a ruhájával. Kész. Dávid hálószobájában ott van egy bálványszobor. Nyilván Mikál leánya kapta örökségbe. Hozta otthonról ezt a bálványimádó kettősért, az apja házából. Gondolkodtam azt, hogy Dávid hogy tűrhette ezt meg, vagy egész, mi van itt? Azt is látodok el, hogy ebben a korszakban ez a fajta dolog, ez a fajta viselkedés egy normális volt. Tehát teljesen normális volt, hogy valakik tisztelték az Urat is, meg bálványokat imádtak az otthonaikban. Ma is így van a keresztényeknél. Figyeljetek, sok keresztények az életében teljesen normális a bálványimádás. Annyira hozzátartozik néha a keresztények életéhez a bálványimádás, észre sem veszik, hogy benne vannak. Lehet bálvány a televízió. Lehet bálvány a testem. Lehet bálvány a hasam. Lehet bálvány az indulataim, a vágyaim. A terveim, az álmaim. És annyira részévé tudnak lenni az ember életének, hogy észre sem veszi, hogy az probléma. Ez egyik. Dávidnak a szíve nem volt bálványimádó. Ugye ő hozzáadták ezt a lányt a király házából, de Dávid sem tudta megváltoztatni Mikál szívét. Mert egy férfinak nincs hatalma, hogy kontrollálja az asszonynak a szívét. És Mikál Dávid mellett is megmaradt a bálványimádásban. És tudjátok, később sem tudta felfogni Isten jelenlétét. Tehát nem tudod, mit kezdeni Isten jelenlétével, Mikál. emlékeztem, hogy a Dávid behoz a filládát, és örvendezik, nem is értette, hogy minek örül ez annyira. És mit kell itt a láda, a faláda előtt, itt jó, nekem olyan kincseim vannak, meg szép ruhám van, és ugrál itt ebbe a gyógyságfordba. Nem értette, nem is tudta, nem tudta fölfogni. És tudod, amikor egy ember szívben báványok vannak, tompává válik az Isten szellemének mozdulására, az Isten jelenlétére. Az az ember, akinek báványimbálás van az életében, a kettőség van az életében, bemegy az Isten népe közé, az Isten népe bemegy Isten jelenlétében, nem tud vele mit kezdeni. Távol van tőle, nem érti. Sőt, még idegesítés. Bosszantja. Tehát Saul ezt a kettősséget megtűrt a házában egész életében. Nos, a 15. résznél látjuk igazán Saul kapunyítását a démonvilág felé. Tehát Saul a 15. részben azt látom, hogy kaput nyit a démoni mozgás felé a szívében, szellemében. 15. rész, 13-as versében azt olvasod, hogy amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az Úr áldottaja vagy te. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Figyelj, ez el is hitte. Szerintem Saul el is hitte, hogy ő teljesen rendben van. Jó van! Hát az Úr harcait harc. Hát nem tökéletesen, meg kis bárány, mint a királyt is elhoztuk. És ha figyelitek, elindul Saulnál az öndicsőítés, az önimádat. Mert azt mondja a Biblia, hogy Kármelben, ismerős hely, igaz? Kármelben emlékoszlopot állítottad kinek? Saját magának. Azt mondja Sámuel, ó, semmi probléma, hát a királyság csúcsán vagyok. Hát már emlékoszlopot is állítanak nekem. Akkor az egóm, hogy már más sésze vette. És figyelj ide! Tehát Saul egyszerűen nem veszi észre, hogy letért az Úr útjáról. Elkezdi bizonygatni Sámuelnek, hogy tehát megcsináltam, elmentem, hát én megcsináltam, amit az Úr mondott. És akkor mondja neki Sámuel, majd én megmondom neked, mit mond erre az Úr. És nézd meg, Sámuel egész éjszaka vívódik, gyötrődik, amikor Isten kijelenti neki, hogy Saul elhajlott tőlem. Nem teljesítette az én akaratomat. És életveszélyesnek látom, Saul a megtévesztés erejének megnyitotta az ő szellemét. Tehát az Isten igéjének, az Isten kijelentett szavának ellene mondott. A hamisságnak és a megtévesztés erejének megnyitotta a szellemét. Itt van egy erőteljes kapu Saul életében, ahol megindul a Saul démonizálódási folyamata. És hadd mondjam neked, kedvesem, keresztény vagy, ugyanez megtörtént veled is. Simán. Tudod, van, aki úgy nyit kaput a démonok előtt, hogy megtűri az irítséget a szívébe. Irikedik valaki felé. És amikor figyelmezteti a Szentlélek, vagy figyelmeztetik emberek, akkor nem tér meg belőle. És azt látom, tudjátok, hogy idő után egyre jobban kezdi hatalmába keríteni ez a szellem. Az ő szívét, az ő életét, érzelmeit. A másik a harag például. Valaki kaput nyit a körülmények nyomása, mert nincs Isten jelenlétébe, ezért elveszti a türelmét. Nincs az Úr házában, hanem nincs jó kapcsolatban az Úrral, ezért kikerült abból a szellemi védelemből, és Isteni erő nem működik az életében, mert a mi erőnk az kevés ehhez. És megnyitja a szellemét, a szívét a haragnak, és még jogosnak is érzi. És az a baj ezzel, tudjátok, hogyha nem tér meg valaki ebből, nem megy vissza Isten jelenlétébe, akkor ez a kapu nyitva lesz nála, és egyre erőteljesebben fog munkálkodni benne a haragnak a szelleme. Azt gondoljátok, hogy a démonok nem arra várnak, hogy nyitott kapukat találnak, réseket találnak az emberek életén, és befolyást gyakoroljanak keresztény emberek életén, gondolkodásán, érzelmein? Hogy nem azon dolgoznak egész nap, kerülgetnek, azt mondja, az ellenségek, mint az ördög ojtó oroszlánjás szerte, keresve kitnyeljen el. Ez van megírva Péter apostol által? Ez van megírva? Keresi, tehát azt keresi a démonok, az ördögi szellemek, azt keresik, hogy paráznosság, hamis vágy, tisztátalanság, harag, irítség, félelem, szorongás, depresszió, mivel tud rátörni? És amikor valaki megnyitja a szellemét ezeknek a dolgoknak, mint Saul megnyitotta a szellemét, belépett az életébe egy megtévesztő szellem, és nem is látta, hogy nem jó helyen van. Nem értette? Tehát olyan, mintha más világban, dimenzióban járna, mint Sámuel. És ez igaz is volt? Aztán 22-23-as versekben azt mondja neki az Isten igéje Sámuel által, akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás, mivel te megvetetted az Úr igéjét. Ő meg elvett téged, és nem leszel király. Azt mondja Dávid, vagy Sámuel Saulnak, hogy a te engedetlenséged Isten szemben olyan, mint a varázslás vétke. És tudod, amikor olyan helyet foglalsz el, olyan pozícióba állsz, amelyet szellemben nem bírsz, csak a szavaidban, akkor megpróbáld manipulálni a körülötted lévő embereket is, hogy elhiggyék, hogy te az vagy, aki valójában nem. Tehát Saulnak a életében nagyon primán működtek ezek a szellemi törvényszerűségek. Elkezdett magának oszlopot állítani. A biztonsága már nem az Úrtól volt, hanem attól volt, hogy az emberek őt elismerjék. Hogy az embereknek megfeleljen. Igen, veszélyes dolog. Nagyon észnél kell lenni, hogy mikor szolgálod az Urat, kinek akarsz tetszeni? Miért csinálod? A kisebbségi komplexusodat akarod ellensúlyozni azzal, hogy valaminek megfelelsz? Hogy az emberektől vársz dicsőséget, mert bizonytalan vagy a szellemedben? Mert nem a helyeden állsz? Manipulálni fogod az embereket? Félelmetes. De Saul elhitette a vele lévő emberekkel is, hogy az Úr jelenlétében vannak. Elhitette mindenki, nagy diadat alatt engem az Úr, gyerekek. Menjünk Kármelben, emeljünk emlékoszlopot nekem. És a nép csinálta. Észre se vette senki, hogy ez probléma. Tehát a varázslás szelleme belép, amikor más helyre áll Saul, mint amit az Úr rendelt neki. És a 16. részben, ha odalapoztok, azt olvasod, hogy 13. verstől 16-13 és 14-es versek. Sámuel pedig fogta az olajosszarút és felkente testvére jelenlétében már mint Dávidot, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, hazament a családjához. Saultól viszont eltávolodott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Tehát azt kell látnod, hogy a Saul életében egy démonizálódás történik. Tehát egy démoni erő és hatalom kezdi uram alá venni. És néha erőt vett rajta. Néha olyan viselkedési módokat produkált Saul, ami nem volt normális. Tehát abnormális volt. Olyan módon kikelt magából, olyan módon viselkedett, amely nem volt normális emberhez való. És ebben könnyebbséget akkor élt át, amikor Dávid, aki a Szent Szellem által fölkent zenész volt, elkezdett dicsőíteni, és a dicsőítésen keresztül kiállt Isten szellemének a kenete, és eltávozott ez a szellem. Eltávozott ez a szellem, mivel azonban Saulnak az életében nem volt megtérés. Nem volt helyreállás. Ezért vissza is tudott jönni ez a szellem az életére. De mindig, amikor könnyebbséget érzett, az a bizonyos idő után újra a démonizálódott. Könnyebbséget érzett, aztán újra démonizálódott az élete. A démoni befolyás alá került. A 28. fejezet ez a lapoztok. Akkor Saul gyakorlatilag elér a végére a történetnek, megfutja az ördög tervét. Tehát maradéktalanul beteljesíti az ördög tervét az életére nézve. Azt olvasom itt, hogy 1 Sámuel 28.4-től a filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak és tábort ütöttek Sunem mellett. Saul is összegyűjtötte egész Izraelt és tábort ütött Gilboánál. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt. És igen, megrettent a szíve. Megkérdezte Saul az Urat, de az Úr nem válaszolt neki, sem álomban, sem az Urimmal, sem a proféták által. Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak, keresetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolga ezt felelték neki. Van itt Endorban egy halott idéző asszony. Jól ismerték a szolgái is ezeket a dolgokat, úgy látszik. Saul ekkor elváltoztatta magát, másról átvett magára, és elment két emberével, amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta. Tehát ez egy boszorkány volt, azt tudjátok. Boszorkány volt ez a nő. Jövendőj nekem halott idézéssel, és idézd meg nekem, akit mondok neked. Tehát az asszony ezt felelte. Magad is tudod, mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halott idézőket és jövendő mondókat. Miért akarsz csapdába ejteni, és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az úrra, és ezt mondta. Az élő úrra mondom, hogy nem ért téged büntetés emiatt. Az asszony ekkor megkérdezte, kit idézek föl neked? Ő így felelt. Sámuel akkor már halott volt. Ő így felelt. Sámuelt idéz föl nekem. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak. Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? De a király ezt mondta neki. Ne félj. Mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak. Isten férjét látok feljönni a földből. Saul megkérdezte tőle. Milyen az alakja? Az asszony így felelt. Egy vén ember jön föl, felé panásba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az, ezért arccal a földig hajolt és leborult előtte. Sámuel ezt mondta Saulnak. Miért háborgattál és idéztél fel engem? Saul így felelt. Igen, nagy bajban vagyok, megtámadtak a filiszteusok, az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felelt többé sem proféták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell tennem. De Sámuel ezt mondta, miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? Úgy cselekedett az Úr, ahogyan általa megmondta, kiragadta kezedből a királyságot az Úr, és másnak Dávidnak adta. Mivel nem hallgattál az ő szavára, és nem hajtottad végre az ő fölgelt haragját Amálékon, ezért bánik veled így az Úr. Sőt, az Úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaddal együtt nálam leszel, még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Nos, hát ugye elég érdekes fejezet. Elég érdekes fejezet. Nem válaszol neki az Úr, ezért halott idézőhöz fordul. Megint Isten igéje világosan szól halott idézésről az 5 Mózes 18-ban. Tehát teljesen világosan beszél Isten igéje 5 Mózes 18-ban, hogy ne fordulj, ne cselekedj az utálatosságot, mert ezért írtottak Isten előled azokat a népeket, amelyek ezen a földön voltak, mert az ördögökkel barátkoztak, a démonokkal vállaltak közösséget, és te ezt ne cselekedjed. Utálatossá válik az az ember, aki ilyet cselekszik. Tehát boszorkányhoz fordul Saul, mert nem válaszolnak az Isten, nincs Isten kenete az életén, ez egy idegen kenetre nyitja meg a szellemét. Hadd mondjam neked, az egyházban előfordult már ilyen, hogy bizonyos lelkészek től eltávolt is a szellemének a kenete, mert ha megtévesztő tanításokra adták magukat, és volt egy időszak, amikor bizonyos körben csak két lelkész nem volt valamelyik szellemi szektának a része, tagja. Mert kellett valami kenet. Valami kell, az Isten kellett, meg eltávozik, valamivel pótolni kell. Érzelmekkel, manipulációval. Rásegíteni valahogy. Tudod, nem kell Isten szellemére rásegíteni. Az Úr, mikor munkálkodik, arra nem kell senkinek rásegíteni. Nem kell emberileg, pszichével rányomni, rásegíteni. Tehát Saul bevégzi az ő életét, küldetését, még akkor sem tér meg, mikor az Úr nem válaszol neki, nem a megtérés útját választja, hanem megy a halott idézőkhöz, és démonoktól durakozódik. Kérdezel azt, hogy mit keres itt Sámuel, hogy jött vissza, és megvan írva, onnan vissza senki nem jön. Látomás kapott az asszony, én ezen gondolkodtam, azt tudtam mondani, hogy még Bálám szamarát is használta az Isten, hogy profétáljon Bálámnak, aki nem hallotta az Úr hangját. Tehát, hogy Isten föl tudta használni ezt a jövendőmondó asszonyt arra, hogy közölje az akaratát, ez nem kérdés. Másik az, hogy médiumok is tudnak valami sötét erőből, forrásból hozni föl olyan igazságokat, amelyeket tönkretesznek embereket. Tehát ezek ugye működnek, ezek a szellemi mozgások, csak azok az emberek tönkretételét okozzák. Tehát, hogy ez az asszony Sámuelt látta, vagy nem Sámuelt látta, alapvetőleg nem ez a lényeges kérdés. Nem tiszta forrásból volt ez a dolog, ami elhangzott, az megtörtént. De arra följön a figyelmeteket, hogy az Isten akarata az Ószövetségben is a halál vagy az élet? Az élet. Isten azt mondja, hogy nem kíván a bűnös ember halálát, hanem bűnös megtérjen és éljen. Ez Isten akarata. Tehát Isten akarata nem az volt, hogy Saul elpusztuljon a bűnében, és a holtak hazájában legyen, a Seolban, ugye ez egy az osztricsi időszakban a holtak egy helyre kerültek és várakoztak, ezért mondja, hogy nálam leszel esetleg, ebből lehet így látni, de az Isten akarata nem az volt Saul életében, hogy elvesszen, hanem hogy megtérjen. Hogy megtérjen. Sokszor figyelmeztet az Isten Sault. A fián keresztül figyelmezteti. Apám, miért cselekszel ezt? Dávidon keresztül figyelmezteti az Úr, hogy térj meg, van, mikor vissza is fordul, enged, Isten jelenlétébe kerül, és úgy ez lejön róla az a nyomás, és akkor visszafordul, és de akkor megint fel kell benne az irítség, a keserű irítség. És megint elkezdi üldözni Dávidot. Tehát a Saul egész életére ez a kettőség, ez a vívódás jellemző, a két oltár. A báványimádás és az Úr imádata. A gonosz szellemek imádata és az Isten imádata. Ez a kettőségnek éli az életét. És eltávolodik az Úrtól. A Bibliának a közepe egy igevers, talán tudjátok többen, ez a közepe a Bibliának, a 118. Zsoltár. 8. verse. Bibliának közepe is veleje. Így hangzik a 118. Zsoltár 8. verse. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Ezt tudjuk mondani együtt. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Barátkozókon beszéltem egy fiatal emberről. Próbálom úgy elmondani, hogy ne lehessen beazonosítani. Lényeg az, hogy megtért ez a fiú. Elég jól ismertem, és ellenséges volt az Úr igéjével szemben, aztán megragadta az Úr a szívét, evangelizáción őszintén megtérésre jutott. Bekerült valahol magyarországi közösségbe, és úgy örültem neki. Valamilyen módon próbáltam a kapcsolatot tartani vele, de aztán, amikor már a közösségben foglalkoztak fel, akkor én elengedtem, hogy akkor ott segítsék őt. És szépen el is indult, bemerítkezett, és elindult az élete. Ez a fiú megszeretett egy lányt. Nagyon szerelmesett ebbe a lányba, abba a közösségbe, és úgy reménysége volt abban, hogy ez a lány lesz a felesége. És amikor eltelt egy kis idő, ez a lány kapott Istentől vezetést, meg egy másik fiú is egy vezetést Istentől, és összeházasodtak. És ez a fiú összeomlott teljesen. Kifordult a hitéből, kábítószeres lett, és máj napig sem követ az Urat. Elhagyta az Urat. Olyan fájdalmas volt nekem ez. Megtűnt az életében egy báványt. Ez a bávány a szerelem által egy nő volt. Egy árnyék. Ő bebeszélte magának azt, hogy ez lesz a lány a felesége. Mert ő szerelmes bele. És úgy gondolta, Isten szeretőt neki fogja adni ezt a lányt. És ha nem kapta meg ezt a lányt, akkor összeomlott az élete. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Ennek a fiúnak volt egy báványa. Ez pedig a szerelem volt ebben a lányban. Ez az ember volt a báványa. Tudod, a báványok ott jönnek ki az ember életéből, amikor elveszít valamit. Amikor elvesznek tőle valamit. Hogyan reagál akkor? Hogy hol van az ő életének az alapja? Kiben bízik ő? Kire veti a bizalmát? Kibe helyezze az ő bizalmát? Isten ígé arra bátorít bennünket, hogy egész szívvel az Úrban bízzunk. Mert jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. János 14:15, ezen kívül még egy igét fogok csak olvasni, és akkor ezzel fejezem be. János 14:15, múlt héten már hoztam ezt az igét, azt mondja Isten igéje. Tudjuk együtt olvasni? János 14:15-öt? Lapozzatok oda, kérlek. János 14:15. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Még egyszer. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Milyen végtelen egyszerű. Azt mondja Jézus Krisztus, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok, amit mondok. Így van? Nagyon egyszerű. Ha szerettek engem, hozzám ragaszkodtok, bennem bíztok, akkor azt fogjátok tenni, amit én mondok nektek. De ez Isten jelenlétében, az Úr házában kell lakozni egész életünkben, azon gondolkodni. Át van járva a szívünk, a szellemünk, a gondolataink, az elménk Isten beszédével. És ne feledd el, hogy az emberi élet nem úgy változik, mert kapok néha érintéseket, mint Saul. Saul tapasztalt Isten érintéseket. Ámosz azt mondja, ezek az emberek azt hiszik, hogy Dávid lantján játszanak. Dávid énekeit éneklik, de semmi közük nincs hozzá. Mert nem szeretik az Urat. Mert ha szeretnék, megtartanák azt, amit mond. Saul itt vétett. Nem cselekedte meg tökéletesen az Úr akaratát. Csak úgy körülbelül. Olyan félelmetes a mai kereszténységünk, olyan felületesek tudunk lenni, hogy azt hiszük, hogy hogy körülbelül nagyságrendileg úgy néz ki, hogy nagyságnak szent ez az élet, nagyságrendileg úgy imádom az Urat, úgy nagyságnak olvasok én Bibliát, az úgy megfelel az Istennek. Néha elmennek addig, hogy hát néha elmegyek templomba, néha én olvasok Bibliát, még néha imádkozok, és hát nem vagyok én olyan rossz ember. Óriási veszélyben van az ember, aki így gondolkodik. Mindent vagy semmit. Minden, hogy az Úr megmentsen téged, akkor ahhoz oda kell adnod magad. Gondolj bele, valakit ki akarnak húzni a tűzből. De azt mondja, figyelj, csak a hüvelykujjamat adom oda. Meg tud menekülni? Nem az egészet kell, hogy kiragadják a tűzből? Az egész életed, az egész testét? Nem így van? Hát hogy akarunk én úgy megmenekülni, hogy felét itt hagyom, felét ott hagyom? Hát lehetetlen, hát ketté nem szakadhatok. És egy utolsó ége, az 1 János 2.17. Olvassuk a 15. verstől 17-ig. Együtt olvassuk ezt is. 1 János 2, 15-17. Olvassuk együtt ezt az ige szakaszt. Tehát 1 János 2, 15, 17. Olvassuk együtt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkerés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Halleluja! De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Úr áldja meg titeket. Ez az örökké való élettel, és ennek az örökké való életnek az ereje munkálkodjon ti bennetek. Hogy ezt felismerte Dávid is. Az örökké való Isten életének az ereje, hogy tud munkálkodni egy szívben, egy életben, hatalmas módon. Mindazoknak a szívben, akik meg tudják nyitni magukat, és tudnak úgy gondolkodni, hogy igen, Uram, agyag vagyok a fazekas kezében, a fazekas korongján. Arany vagyok az ötvös műhelyében. Ezüst vagyok az ötvös olvasztó kemencéjében. Jó nekem, Uram, kereslek téged. Vágyom, Uram, tökéletesen megtenni akaratodat. Kereslek már jókorán, Uram, mert én az Úr házában lakom egész életemben. Hogy is? Mert én az Úr házában lakom egész életemben. Amen.